Liceum zenekarával, José Antonio Mendez Padrón vezényletével. Kedves hallgatóink, a Fanfár mai adásában nőnapon női fúvós szólisták játszottak, ahogy a címben is ígértem, női fúvallatokat hallhattak. Adásunk végén köszöntöm minden kedves hölgy hallgatónkat. Isten éltesse önöket! Búcsúzik a szerkesztő műsorvezető, Ifjen Bazsinka József.
A 2026. március 8-ai műsor ismétlését hallották. Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. Tizenegy óra. Kezdőhang. Beavatás a zenébe.
Nagy tisztelettel köszöntöm vendégeinket itt a Sára Sándor teremben, és természetesen mindannyian köszöntjük a Bartók Rádió hallgatóit is. Bece Szilvia vagyok. A hallgatók azt szokták meg, hogy országos versenyek gála koncertjeit tartjuk ebben a sorozatban. Ez majdnem igaz a mostani koncertre is, hiszen lesznek olyan fellépők, akik nemrégiben, pár éve, bármikor már jártak nálunk, éppen azért, mert országos versenyen gyönyörű díjakat kaptak. De ahogy hallottam, most olyanok is fellépnek, akik ezekkel a produkciókkal készülnek valamilyen versenyre. Tehát igenis itt lebegnek felettünk a versenyek, de ez a mai koncert a Zenetanárok Társaságával együtt szervezve
kortárs magyar zeneszerzők műveiből összeállított hangverseny, amelynek második részét halljuk ma. Kezdődjék az előadás.
Kurták György a zeneszerző és Balatonboglári emléket hallgatunk cselló szólóval. Vidakun Gábor játszik, akinek felkészítő tanára Kemény Krisztina, és ő a Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskola hallgatója. Vidakun Gábor Tatabányáról érkezett, és van két testvére, mindketten zenészek hasonlóképpen, és amikor én ezeket a testvéreket megismertem, hát nagyjából úgy magasságban fele ekkora voltál, Gábor, és a testvérek sem lehettek sokkal nagyobbak, szóval tulajdonképpen régóta ismerlek benneteket, de aztán persze elkanyarodtunk, hiszen mentetek mindhárman a magatok útján. Na most akkor én úgy emlékszem rátok, hogy nagyon összetartó három fivér voltatok. Hogy van ez ma, mert azért mindenki megy a saját szakmai útja után, és nem biztos, hogy annyira sok időt tudtok már együtt tölteni, vagy együtt muzsikálni. Hogy alakult ez az életetekben, hogy most a fivérekkel kezdjük először?
Utoljára tavaly nyáron kamaráztunk, úgyhogy ez sajnos ebben az évben még nem alakult meg, viszont ezt szeretnénk fenntartani, ha már egyszer így egy trió felállást sikerült kialakítanunk, viszont az idő tényező az tényleg fontos.
Mert hogy zongora és hegedű van még a fivérek kezében, úgyhogy tényleg egy nagyszerű zongora trió állhat össze. Na most, Konzi, ez azt jelenti, hogy a kisgyermekkori álom, hogy csellóművész leszel, ez most már folyamatban van. Vissza tudsz-e arra emlékezni, hogy amikor kis tehetséges csellistaként, zeneiskolás csellistaként egymás után szerepeltél mindenféle gond nélkül, mert olyankor az ember az izgulást még nem nagyon veszi komolyan. Ez hogyan változott, és hol tartasz most ezzel, hogy mennyire tudatos számodra a színpadra lépés, kialakult-e benned az izgulás, vagy megmaradt az a bátor kisfiú, aki annak idején felszaladt a színpadra, és minden gond nélkül csellózott. Változik-e ez, ahogy az ember egyre idősebb lesz?
Változik, sőt, kétszer is változott az elmúlt időszakban. Egy jó, talán 2 évig tényleg kellemetlen volt színpadra léptem, has nyomás előtte, izom rángások, ilyen minimális. Viszont ez mostanában elmúlt, szóval én ennek nagyon örülök, hogy most nagyon kényelmesen tudok fellépni a színpadra, és kellemes érzés játszani.
Na, ezt mi nem beszéltük meg, úgyhogy nem tudtam, hogy beletrafálok, csak azért kérdeztem, mert egy ilyen tulajdonképpen nagyon nehéz darabbal, hiszen nem elég, hogy modern darab, még egy lassú is, tehát az ember a technikát nem hívhatja segítségül. Egy ilyen darabbal olyan elmélyülten és öntudatosan ültél ki, hogy ezért gondoltam megkérdezni, de akkor ez tényleg egy ilyen folyamat volt, hogy ezt a nyugodtságot visszaállítsd magadban. Hogyan dolgoztál ezen a darabon, mert annyit ad a cím, hogy Balatonboglári emlék, ez még nagyon sok minden lehet. Feltételezem, el kell képzelni valamit, hogy az ember meg tudja valósítani.
Egészen érdekes, Kurtágnak ezek a lassú darabjai ritkábbak, amikben nincsen szünet és folyamatos zene megy, és tényleg valahogy az elmúlt időszakban sokat ugye hallgattam kortárs zenét, és tényleg ez is ritka. Viszont az egésznek azt hiszem van egy kellemessége, ahogy Kurtág leírja, hogy scorrevole, ami nála azt jelenti, hogy ilyen víz folyószerű. Nálam igazándiból pont az ellentét jelent meg, mert egy gyertyalángot tudok elképzelni, és ahogy megy a zene, az vagy fellángol, vagy inkább elfolytódik. Igen, de kell hozzá a képzelet, azt hiszem.
De van, ahogy hallom. Vidakun Gábor, nagyon sok sikert kívánunk a további pályáthoz, és örülök, hogy ismét találkoztunk. És most hallgassuk Balatoni Sándor zenéjét, akinek Villányi területek című darabja igazán érdekes. A részletek, amelyeket hallgatunk a darabból, maga a Villányi területek tétel, és aztán jönnek a borok, a rozé, a Pinot Noir és a Cabernet Franc. Mindez zongorán Horváth Kántor Máté előadásában, akinek felkészítő tanára Király Csaba tanár úr, és Máté a Pécsi Tudományegyetem Művészeti Kar Zeneművészeti Intézetének hallgatója.
Thank you.
Horváth kántor Máté már a koncert előtt mutatta ennek a darabnak a kottáját, hogy valami egész különlegesség szerepel ott, egész pontosan hallottak bármi olyasmiről, amit úgy hívnak, hogy borgona. Mi is ez, Máté?
Szóval a borgona, ez a darab ahhoz a borgonához lett írva, és ez egy olyan kisebb, hordozható orgona, aminek a sípjai helyett boros palackok vannak behangolva.
Játszottál már ilyen, vagy láttad már egyáltalán ezt a hangszert?
Játszani nem játszottam rajta, viszont van róla fenn videó, ahogy a maga a zeneszerző Sanyi játszik rajta.
Na most zongorán azért ez nem is hallatszik olyan könnyűnek, ez a darab és ezek a tételek.
Másabb, tehát talán lehet gyorsabb tempókat venni, és így a kír tempók is inkább zongoraszerűbbek, mint orgonára, vagy hát borgonára, meg ráadásul a bokpincébe van villányba a borgona, szóval ott még jól visszhangzik is, úgyhogy nem lehet annyira gyors tempókat venni.
Mekkora kihívás zongorán eljátszani ilyen kortárs műveket, amikor nem biztos, hogy van felvétel, amihez hozzá lehet nyúlni, és meg lehet hallgatni, hogy mit is gondolt a zeneszerző.
Most ezzel kicsit könnyebb, mivel van hova kötni, meg csütörtök reggel mindig megyek a tanár úrhoz órára, szóval itt tudtam vele beszélni, hogy hogyan kéne formálni a darabját.
Már csak azért is kérdezem ezt, mert éppen azt írott, hogy a kortárs zeneszerzők művészete és az improvizáció nagyon érdekel a zongorázáson belül. És ez mindkettő valamilyen formában, hát az improvizáció is egy modern műfaj, hiszen az ember improvizálhat Bach stílusában is persze, de hogyha a saját stílusában teszi, az mindenféleképpen 21. századi. Mi az, ami lenyűgöző a kortárs darabokban, és mi az, ami izgalmas az improvizációban?
Kortárs darabokban, ami talán a legizgalmasabb, az maga az, hogy hát szokatlan hangzásokat, hogyha pedig már valamennyire ismert hangzásvilágot teremtenek meg, annak is teljesen más a körülménye és a megformálása. Az improvizálás, az hát órákat lehetne róla beszélni, hogy mi a különleges benne, de például a tanár úr stílusában könnyebb improvizálni, mint mondjuk egy Liszt művet vagy egy Bach fúgát improvizálni, úgyhogy de az meg az abszolút szabadságról szól.
És olyan is van, amikor egész egyszerűen csak Horváth kántor Máté stílusban lehet improvizálni? Vagy egyelőre még megvannak a mesterek, és inkább azt az irányt kell tartani?
Inkább a mesterek, de már a vizsgám volt, hogy már kicsit kifigyelt a Horváth kántor Máté stílus, de alapvetően még a nagy mesterek.
Esetleg visszavárunk egy Horváth kántor Máté stílusú improvizációs darabbal. Köszönöm, hogy itt voltál. És még egy darabbal megünnepeljük Kurták György 100. születésnapját. A Jelek, játékok és üzenetek sorozat részletei következnek. Messzás Consolazione Christian Sutter, Alio Modo, aztán a népdalféle, végül a Schatten, és ismét a cselló lép színpadra, Hagiwara Izumi játszik, aki a Zeneakadémián Perényi Miklós tanár úr növendéke. Thank you. Itt már ugye sorban felnőtt művészekről van szó, úgyhogy Izuminál kérdezem meg még egyszer, hogy tegeződhetünk. Köszönöm szépen. Nagyon érdekes, hogy az önéletrajzodban, amit kaptam, köszönöm szépen, felhívod nagyon határozottan a figyelmet a mindenkori mestereidre, hogy milyen fontosak voltak azok a tanárok, akiknél a zeneiskolától elkezdve most a Zeneakadémián Perényi Miklós tanár úrig tanulhattál. Miért olyan fontosak? Hogyan hatottak az életedre?
Szerintem egy tanár nem csak, hogy tanít, de egy pedagógus is, ugye? Tényleg a gyereknek a kezdeti időszakától kezdve végigkíséri a tanulmányait, és szerintem főleg egy kezdő zeneiskolai növendéknél nagyon fontos az, hogy a zenetanulás az persze szakmailag is tartalmas legyen, de mellette minél élvezetesebb és minél maradandóbb élményt tudjon nyújtani, mert szerintem nem elég az, hogyha a gyermek megtanul hangszeren játszani, az a legjobb, hogyha azon túl még élvezni is tudja, és azon keresztül másoknak is tud valamit adni. És ez szerintem kortól függetlenül, de nagyon fontos az, hogy a növendék mellett ott legyen egy gondoskodó tanár, aki ezeket mind át tudja adni.
Na most Perényi tanárútól azt hiszem, hogy a zenetörténet bármelyik korszakát meg lehet tanulni, ami a csellót illeti, nem is csak a cselló, bármilyen hangszerhez hozzá tudna szólni, ha akarna szerintem. De hát a kortárs zene különleges talán, hiszen ő maga is nagyon szívesen játszik mai darabokat, sőt, hát ugye vannak felvételek, amin a picike Perényi Miklóst még Kodály Zoltán tanítja. Szóval mi az a különlegesség, vagy egyáltalán hogyan képzeljük el Perényi Miklós tanár úr óráját, amikor kortárs zenét tanít?
Talán a legfontosabb jelző az, hogy emberi. Mindig is arra törekszik Perényi tanár úr is, hogy a zenén keresztül a legemberibb módon tudjunk kommunikálni. Igazából ugye első kézből kapott útmutatásokat a megírt kortárs darabok mellé. Ebben az esetben is Kurták mester darabjaival is az utoljára játszott Sattemű például tanár úr számára lett ajánlva. Így hát első kézből van neki tapasztalata és élménye, hogy hogyan is érdemes ezeket a darabokat előadni. Talán az órákat érdemes úgy elképzelni, hogy egy közös keresgélés, útkeresés, feldob gondolatokat, erős gondolatokat, amikhez ő erősen, hát nem is azt mondom, hogy ragaszkodik, de tartja magát, és azt próbáljuk közösen tovább gondolni, újra gondolni és együtt értelmezni.
Most hallottuk, hogy szólistaként kiváló vagy, de van egy vonós négyes, amelyben játszol, és egy kamarazenekar is, ez nagyjából fedi is azt a sok lehetőséget, ami a csellistákra a klasszikus zenében várhat, még a kamarazenekar szimfonikus zenekarra lehet bővíteni. Melyik irány érdekel pillanatnyilag a leginkább?
Ez is egy nagyon jó kérdés, amire még pontosan nem tudom a választ. Mindenfele szívesen tekintgetek természetesen. A színpadon többekkel együtt alkotott zenénél ritkábban van csodásabb érzés, pillanat. Tényleg egy felszabadult koncertpillanatban összenézünk, összekacsintunk a színpadon, és érezzük, halljuk azt, hogy ami most ott történik a koncertteremben, a közönséget belevonva, az egy csodálatos pillanat, amit persze egyedül szólistaként a színpadon létezve is valahogy el lehet érni, de páratlan érzés az, amikor ezt többekkel is meg tudjuk osztani. Emiatt Hát a kamarazenélés az egy szívem csücske.
És még egy kérdés, mert Izumi azt is elárulta, hogy amikor 6-7 éves kisgyermekként először masírozott be a Marcibányi téri kodályiskolába, akkor már kijelentette, hogy csellista szeretne lenni, mert a bátyja is csellózik. A mai napig csellista lett ő is?
Így van, 6 év korkülönbség van közöttünk, szóval ő már előrébb jár a karrierjében, és ő a Magyar Állami Operaháznak a csellistája immár a 3. évét tölti ott. Ő is a Zeneakadémián végzett, Toncai Csaba tanár úr osztályában is változatlan nagy szeretettel csellózik ő is.
És a fivérek kamarazenélése, az működik?
Ritkábban, de esetenként természetesen működik. Van, hogy egy-két különlegesebb alkalomra összeállunk, és egy-két szép cselló dúót eljátszunk.
Akkor akár ezzel vissza is várunk benneteket. Izumi, köszönöm szépen, hogy eljöttél. Nem mondom, hogy teljesen kakukktojás, de majdnem kakukktojás fellépő következik. Golyán Szabolcs, aki már végzett a Zeneakadémián, tavaly fejezte be tanulmányait. Még pont a határán van annak, hogy itt nagy szeretettel fogadjuk, és még nem a felnőtt művészek között, hanem egy icipicit még belefér a diákok sorába. Golyán Szabolcs saját darabját hozta, Nem feledett címmel, és azt is megtudtam tőle, hogy több zeneiskolában is tanít, majd aztán a beszélgetésben tisztázzuk, hogy melyek is ezek az intézmények. Minden esetre a harmonika szólistaság mellett tanít is, és zenét szerez. Köszöntsük Golyán Szabolcsot a Nem feledett címművel. Nem feledett című darabját hozta nekünk Golyán Szabolcs. Mi inspirálta a művet? Kire vonatkozik a Nem feledett, vagy mire?
Régen egy barátomnak ígértem, hogy írok neki egy darabot, halogattam. Egy idő után beteljesedett a dolog. Egyébként a diplomakoncertemre terveztem, szóval hogy a mesterdiplomakoncertemre komponáltam, úgy voltam vele, hogy érdekes lehet, és örültem, hogy belefogtam.
És el is hangzott a diplomán?
Abszolút. Nemzetközi harmonika versenyen is elhangzott már, és már egyszer hallottam más előadásában is, ami rendkívül jó érzés volt.
Már csak azért is, mert azt is írod magadról, hogy azoknak a gyerekeknek, akiket a különféle zeneiskolákban, és akkor kíváncsi is lennék, hogy melyek azok az iskolák, ahol tanítasz, hogy nekik is nagyon szívesen írsz darabokat, és azt figyelted meg, hogy ez inspirálja, motiválja a gyerekeket.
Abszolút. Vecsésen tanítok, a Vecsési Zeneiskolába, a Szent István Király Zeneművészeti Szakgimnáziumi Zeneiskolába, és az Óbudai Waldorf Iskolába. Valóban nagyon szeretik. Igyekszem az ő igényüket szolgálni ezzel kapcsolatban, és hogyha esetleg valami nehéz nekik, akkor azt úgy alakítom, hogy jó legyen. Szóval egy személyre szabott abszolút.
És a harmonika népszerűsítése, ez a cél. Nem elég népszerű még a hangszer?
Népszerű, de lehetne még népszerűbb is. Szóval hogy ez alatt azt értettem, hogy minél több koncertet szervezni, részt venni, ilyen tervek vannak, versenyeken szerepelni.
Ez azt jelenti, hogy azzal együtt, hogy már tanítasz és a fiatalokat készíted elő adott esetben versenyekre is, még te magad is szívesen belevágsz?
Terben van, igen. Nem sokára lesz Pakson egy harmonika fesztivál, oda tervezek menni, és külföldre is. Vannak nagyobb nemzetközi harmonika versenyek, amiből nagyon sokat lehet tanulni, és vannak még ilyen terveim. Igen.
Hát akkor legközelebb növendékekkel együtt várunk vissza, Szabolcs. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. És 6 zeneakadémista, fuvolista alig várja, hogy végre színpadra léphessen, mert ugye mindig így járnak azok, akik nagyobb kamaracsoporttal érkeznek, ők lesznek a finálé. Sári László Kánon a felkelő naphoz című művét hallgatjuk a Zeneakadémia fuvola szakos hallgatóitól, akiknek felkészítő tanára Romos Zsolt. tekintettel arra, hogy nekem csak annyi információm volt, hogy a Zeneakadémia fuvola szakos hallgatói, azért hadd kérjek neveket itt sorban.
Szabó Dóra.
Csuvár Anna.
Horváth Borbála.
Eperjesi Zsófia.
Kis Frecska Rebeka.
Borsi Blanka.
Nagyon szépen köszönöm. Na most ez is egy olyan darab volt, amely olyan, minthogyha nagyon könnyű lenne. Ugye a fuvolától megszoktuk, hogy tűvé teszi időnként a hangszert, rendkívül virtuóz hangszer, ebben ilyesmire nem volt szükség. De hát nem minden olyan könnyű, mint ami annak látszik vagy hallatszik, úgyhogy ki az, aki beavat minket egy kicsit a titokba, hogy a próbák során mi minden volt az, ami ebben a darabban kihívást jelentett, ami miatt igazán próbálni kellett.
Én akkor felszólalok a többiek nevében is. Azt el kell mondanunk, hogy először ezt a darabot vezényléssel játszottuk, sokan szokták is ezt választani, mert két ütem eltéréssel lépnek be a különböző szólamok, és nagyon könnyű elúszni, elveszni, annak ellenére, hogy tényleg talán egyszerűnek is tűnhet. Ezt úgy oldottuk meg, én játszottam az első szólamot, időnként, amikor szünetem volt, akkor vezényeltem. Bizonyos helyeknél összenéztünk, amit megbeszéltünk, de hát erre fel kellett készülni külön, hogy akkor itt most nem lesz senki, akiben bízhatunk és ránézhetünk, hogy merre járunk a darabban. Úgyhogy ez mindenképp egy megoldandó feladat volt.
És egy ilyen folyamatos pezsgést kell létrehozni ebben a darabban. Az, hogy az első helyen álló, ugye, hogyha mondjuk zenekari ülésrendet nézünk, akkor szinte koncertmesterként működő első fuvolistára tekint mindenki, az egy dolog. De azért mi az, amit a belső szólamoknak igazán fülelni vagy figyelni kell, hogy ez a bizonyos elmászás ne történjen meg? Tehát hogyan lehet egymásnak belülről is segíteni olykor, hogy ne csak arra építkezzünk, hogy az első fuvolista mikor int egyet, hogy most vagyunk ott, ahol kell, hanem belül is meglegyen ez az egység, és mindig szóljon valami, mert itt nem lehetett igazából még levegőt sem venni kis túlzással.
Igazából talán abban bízhatunk, hogy az előttünk lévő ugye két ütemmel hamarabb jár, és talán mikor elkezdi az új dallamot, akkor tudunk ehhez kapcsolódni esetleg, és nem tudom, hallgatom a mellettem lévőt, hogy akkor ő is akkor kezdje el, amikor neki kell belépnie, és ugye a Dórival itt ugye folyamatosan összenéztünk ezeknél a számoknál, amiket mi bejelöltünk magunknak, és akkor tudtuk, hogy akkor jó helyen járunk, tehát hogyha már megvolt a kontakt, akkor nagy baj már talán nem történt, de valóban nehéz. Hogy tényleg öt másik embert kell hallgatnom ahhoz, hogy igazából összeálljon ez az egész.
Ez a csapat ennek a darabnak kedvéért állt össze, vagy volt már produkció, amit ilyen formában együtt játszottatok?
Igazából egyszer találkoztunk már ezen kívül, még novemberben volt a Zeneakadémia fúvózenekarának egy koncertje, és ott mind a hatan szerepeltünk, de az nyilván egy nagyobb felállás volt, és így kamarazenei produkcióban pedig most találkoztunk először, amikor konkrétan erre a darabra kért fel minket egy másik fuvolaművésznő a saját koncertjén, és utána az a produkció jól sikerült, és így ennek lett jövője még.
Mert ugye a Zeneakadémián mindenki teszi a dolgát, megy a saját irányába, időnként odaköszön a másiknak, de hát túl sok barátkozásra Zeneakadémián már talán nem nagyon van lehetőség. Amikor így összegyűltetek hatan, mennyi idő kellett ahhoz, hogy egy picit emberileg is egymásra hangolódjatok, mert azért az sem árt egy kamara együttesben?
Én azt gondolom, hogy hála Istennek azért elég gyorsan összeszokott így a csapat, meg hát nyilván koncentráltunk így a feladatra, mert azért láttuk mi is, hogy nem sok időnk van összepróbálni a darabot, de tényleg nagyon gyorsan össze tudtunk szokni, illetve az a szerencsénk, hogy többen már így azonos szakgimnáziumba tanultunk, illetve így régebbről már ismertük egymást, úgyhogy már így összeszokottabb állapotban tudtunk együtt próbálni.
Hát mindesetre, hogyha van lehetőség, vannak még ilyen darabok, vagy iratni kell zeneszerzőkkel, én azt hiszem, hogy egy nagyon szép élményt kaptunk a hat fuvolistától. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok.
A Zenetanárok Társaságával közösen szervezett Hangverseny kortárs magyar zeneszerzők műveiből című családi koncert felvételét hallottuk. Nagyon köszönöm minden fiatalnak a sok gyönyörű produkciót, pályájukhoz pedig további nagyon sok sikert kívánunk. A műsor hátralévő részében természetesen magyar zenét hallgatunk, Weiner Leó Opus 3-as F-moll szerenádját, a Magyar Rádió szimfonikus zenekarát Erdélyi Miklós vezényli. Thank you.
Thank you.
Weiner Leo Opus 3-as F-moll szerenádját hallottuk a Magyar Rádió szimfonikus zenekarától Erdélyi Miklós vezényletével. Kedves hallgatóink, a Kezdőhang mai műsora ezzel a felvétellel ér véget. Köszönöm, hogy velünk tartottak, Bece Szilviát hallották. Korábbi műsorunk ismétlését hallották.
Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA. Műsorajánló. Kalandozás a régi zene világában. Beszélgetés kedvenc zeneszerzőkről, kedvenc művekről, kedvenc előadókról. Vashegyi György vendége, alföldi Borús Csilla, orgona és csembaló művész. Régi zenei kalandozások egy órában. Ma 15 óra 6 perckor a Bartók Rádióban. Ma este a tavalyi Kapos Fest záró hangversenyét hallgathatják meg. A kamaraest igazi csemegét ígér az idei nyárra is. Zongora ötös, nápolyi dalcsokor, délvidéki virtuozitás és rapszodikus melódiák szárnyalnak a Szivárvány kultúrpalotából. Kapos Fest 2025, ma 19 óra 35 perckor, a Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. Tizenkét óra.